Titok fogjai. Karácsonyi beszélgetés Bakos Zsolt atyával.
Különös életútja volt. Tudom, korábbi beszélgetésünk szerint, hogy örökbefogadott gyermeke vagy szüleidnek. Mit tudsz te a múltadról? Honnan jöttél? Miért fogadtak örökbe szüleid?
Szeretettel köszöntelek, Zsolt atya.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és természetesen titeket is. Én is megszülettem ebbe a világban. Édesanyám az úgymond elhagyott, vagyis igazából nem nagyon hagyott el, mint ez később én megtudtam. Nekem még van 3 testvérem rajtam kívül, és én vagyok a legkisebb, akit utoljára szült a világra, és én még körülbelül 2 éves koromig nála voltam, utána kerültem be az állami intézetben. Elsősorban azért történt ez, amit egy ilyen utólagos papíron megtaláltam információt, hogy el tudjon helyezkedni és tudjon dolgozni. Majd erre később visszatérek még. Én a Kavics utcai nevelő otthonba kerültem, ott elkezdtek patronálni engem. Először volt egy Vali néni nevezetű fiatal leányka, aki egyébként a Margit szigeten dolgozott, és ők patronáltak, hogy nagyon sokat voltam gyerekként a Margit szigeten, ami kellemes élmény volt. Aztán később a mostani keresztanyámék, akik Kiskorunkfél egyházán élnek, ők patronáltak, és igazából, amikor meghallották, hogy engem onnan az otthonból tovább helyeznek már vidékre, valahol a Balaton mellé, azt hiszem, akkor ők szomorúak lettek, és az óbudai közösséghez tartoztak, ezért onnan már ismerték a nevelőapámat, akit ugye jó apámnak fogok majd így a riport alatt szólítani, és tudták, hogy akkor még nem volt a felesége, de akinek udvarolt a jóanyám, ő már örökbe fogadott egy kislányt. És megkérdezték, hogy nincs-e kedve engem is, hogy ne kerüljek el itt főleg a nevelő otthonoknak a sűrűjében. És aztán ők is elkezdtek patronálni, és végül is hát örökbe fogadtak engem. Akkor én már egyébként 5 éves voltam, és ilyen szempontból tudtam azt, hogy én azért örökbe vagyok fogadva, de valahogy ez nem okozott úgy kifejezetten hátrányt, tehát gondolom úgy éltem meg pszichológiailag, mint minden gyermek, de nagyon nagy szeretetet kaptam tőlük, tehát ilyen szempontból nem volt probléma. A másik meg az, hogy még rajtunk kívül a húgom, aki már ott volt, illetve engem, utána még 3 gyermeket fogadtak örökbe, összesen 5-en lettünk így, ilyen nagy családdám. Mind az 5-en örökbe fogadottak voltunk, és valóban egy ilyen testvérként éltük meg a mindennapokat. És igazából mind az 5-en azért ezt tudtuk, hogy örökbe fogadottak vagyunk, és én most már a idős fejjel úgy látom, hogy az örökbefogadásnál ez mindig egy alapkérdés, hogy tudja a gyerek, vagy ne tudja a gyerek, és mindjárt majd kitérek valamire, még ti se tudtak igazából, mert én nem meséltem el sokaknak, de én azt látom jónak, hogyha azért tudja a gyermek. Tehát az egy biztonságot, tehát nem szembesülök az élet különféle területen, hogy mikor mondják, hogy te adoptált vagy örökbefogadott, ugye még kisgyermekként hallottam a tanárnőtől, hogy de hát ő adoptált, és akkor megkérdeztem a szüleimet, mi az, hogy adoptált, hát miről beszéltünk, hogy örökbefogadott vagy, ja jó, akkor mi nem tudtam így a fogalmat, ugye. Most egy olyan gyermeknél, aki nem tudja, és úgy hallja, gondolom azért az mindig valami másképp zajlik le ugyanez az esemény. Nekem egyébként, tehát ez az örökbefogadás azért mindig nyitott volt, tehát mindig volt lehetőségem, és az én papírjaimon valószínűleg egy kicsit szabálytalanul, de ugye hát rajta voltak olyan adatok, hogy én tudtam, hogy van rajtam kívül még 3 testvérem születési dátummal, a név nem volt odaírva erre a papírra, meg azt is tudtam, hogy hát Sándor Anna Piroska az édesanyám, aki itt is lakik. Mindig volna lehetőség arra, hogy megkeressem Ugye az emberben azért egy idő után mindig ott vannak a vágyak, hogy a kicsit a származását, a múltját, honnan származik, kitől kapta az életet, azt keressem. De valahogy annyira sűrű volt az életem, hogy erre igazából nem nagyon volt lehetőség. Egyszer próbálkoztam, de akkor pont ilyen állami átrendezések miatt a papírok nem azon a helyen voltak, nem annál a gyárműnél voltak, hanem máshonnan újból kérni kellett, tehát nagyon sok hosszú idő, és jó anyám is mondta, hogy szívesen segít ebben, tehát ezzel nem volt probléma. Miközben az egyik húgom, ő egyébként megtalálta az édesanyját, és találkoztak is, ettől függetlenül továbbra is ugye nálunk maradt ilyen szempontból. Volt lehetőség, hogy keresem.
Igen? Ez a húgod, az a öd örökbefogadó gyermek közül az egyik, nem az édes testvéred.
Nem édes testvérem. Nem édes testvérem, hanem a... Ja, igen, tisztázzuk, igen, mert ugyanazokat a fogalmakat használom, igen. Tehát a örökbefogadott közül az egyik. Igazából a két húgom, aki szüleit kereste, és a legkisebbik húgom az, aki meg is találta az édesanyját, illetve a testvérét. A másik húgom elindult forró nyomon, de aztán elveszett tehát ő nem találta meg.
Ezt hogy éltem meg a családotok? Most már a öt örökbefogadott gyermek, hogy éltem meg, hogy neki megvan az édesanyja, neki nincs meg, van, aki keresi, van, aki nem keresi.
Nem volt kifejezetten téma. Persze kíváncsiak voltunk, hogy na, sikerül vagy nem sikerül. Én gondoltam, hogy elég nehéz így megtalálni, és akkor ugye én aztán szemináriumba kerültem, pap lettem, és onnantól kezdve ugye az egyházi szolgálatok révén még kevesebb időm jutott önmagamra egy picit. De mondom, mindig ott volt bennem a vágy, hogy így megtaláljam. Meg azt is tudtam, hogy van, és tudom, hogy amikor a Facebook meg a világában élünk, akkor én azért próbálkoztam így azért így Google-ön meg ezeken így keresni, tehát beírtam ezt a Sándor nevet nézegetni, hogy van-e esetleg olyan, aki... Nem is gondoltam arra, hogy a többi testvérem örökbe van, és hogy tehát abban biztom, hogy állami intézetben vannak, tehát hogy ők is örökbe vannak-e fogadva, vagy nem. Szuma szumárom, a keresés egy picit így jobban maradt. Igen ám, de amiről most tisztre tudtok, ez napjainkig van így, mert pont ebben az évben, tavasszal kaptam egy gyámügyi levelet, amit eléggé furcsa volt számomra, 14. kerületi gyámügyi hivataltól, hogy ilyen és ilyen célból feltétlenül jelenjek meg a gyámügynél. És mivel itt vagyok a lelki pásztor a 14. kerületben, arra gondoltam, hogy biztos, hogy családnak van valami szüksége, és azon gondolkodtam, hogy most melyik, van egy pár család, akinek itt gondja van, hogy de miért nem szóltak legalább, hogy most mi van. Kiderült, hogy amikor elmentem az egyik kerületben, hogy kiderült, hogy hát az egyik testvérem keresést indított, mert törvényileg már addigra lehetett ezt megtenni, de ő már jó 5 vagy 6 éve ezelőtt, tehát így lehet látni, hogy azért milyen nehezen működnek itt a rendszer, de azért gyorsult fel a mi időnkre, tehát 2017-re az események, mert a budapesti örökbe fogadottaknak a papírjait egyetlen egy gyámügyhöz, kiemelt gyámügyhöz, a 14. kerületi gyámügyhöz tették, és így egybe látták a papírunkat. Az a munkatárs, aki velünk foglalkozott, egy nagyon-nagyon kedves hölgy egyébként, ugye ő egybe látta a papírunkat, csak az a baj, hogy örökbefogadások voltak, itt mindenhol ez a titoktartási kötelezettség van, tehát hogy nagyon vicces volt, hogy mondta, hogy van, de nem beszélhet róla. Tehát csak akkor, hogyha én is beleegyezek, akkor ez a beleegyező nyilatkozatot ő megkapja, és akkor ő informálhat, hogy hol lakok, és utána kereshet meg, tehát közvetlenül nem lehetett. Hiába könyörögtem a hölgynek, hogy hát, ha már itt vagyunk egy lépésnyi, hát egy telefonszám, ma már a mai világban meg egyéb ilyen probléma, hogy ez megtörténjék. Hát ő nem tehette meg, mert ugye kötötte a szabályt. Ennek ellenére azért azt elmondhatom, remélem, hogy ebben semmi probléma nem lesz, hogy megoldottuk azt, hogy ezt gyorsítsuk, tehát így fogalmazok. És így lett meg az Andrea, a legidősebb nővérem. Jó élmény volt. nem csak, hogy találkoztunk, hanem még volt kettő, és az Andreának azt mondták, hogy neki lánytestvére van, úgyhogy teljesen meglepődött, amikor először is bemondták neki, hogy van egy Zoltán, ő, aki állami intézetben maradt végig. Tehát őt patronálták ugyan, de nem fogadták örökbe. De még vele nem találkozott. Utána megtudta, hogy van egy Zsolt, és még mindig várt egy lánytestvért, de én mondtam neki, hogy én is úgy tudom, hogy négyen vagyunk, ha már így várakozunk, és én meg úgy tudtam, hogy három lánytestvérem van, és nem tudtam, hogy van egy bátyám is a Zoltán, és aztán később meglett a Krisztina is, azért volt nehezebb, mert ugye Ausztriában élt a Krisztina, és ezért bonyolultabb volt őt elérni a gyámügynek, sikerült. És így mind a négyen meglettünk, és mind a négyen is találkoztunk, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Ott a képen azok, mivel levelted nyugodtan, Mária. Sajnos a rádió hallgatók ezt nem láthatják. Így ültünk össze most, és vagyunk együtt, úgymond a Sándor családnak a gyermekeim.
De jó képű.
Igen, igen. Szépek vagyunk, hogyha ezt így lehet mondani.
Édesanyátokkal sikerült találkozni?
Na most ezután ugye hát elkezdtük a nyomozást. Igazából ennek a mozgatója az Andrea volt, mint a legidősebb nővérem. Utána jön a Krisztina, utána a Zoltán, és utána jövök én. Édesanyánk nagyon izgalmas életet élhetett valószínűleg, mert hát ővele már nem sikerült találkozni abból kifolyólag, hogy ő 2011. április 5-én meghalt. Pontosabban temették el. Én itt vagyok a Szentgerélben 2 éve, és hát úgy volt, hogy elhelyeznek, és mégsem helyeztek el. És ilyenkor az ember mindig fölvetül, hogy mit akart a Jóisten, hát megtudtam, hogy azért, mert ide van eltemetve, mégpedig a szóró parcellában, és meg is találtuk a nevét, meg a beírás mindent megtaláltunk, úgyhogy volt is egy közös családi gyászmise itt az altemplomban. Ő értem. Ami nagyon izgalmas, hogy hát ővele már nem tudtunk találkozni, de amikor a testvérével, aki most 93 éves, az Ilka nénivel viszont sikerült találkozni, volt az eltemettető egyébként, tehát így sikerült vele találkozni, aki meg már teljesen egyedül él, mert nekik nem lehet egy gyermekük. De az Ilka néni sose tudta, 23 évben köztük, 23 éves volt, amikor született, az Anna, a piroska. Tehát ő nem tud, van-e gyermeke, vagy nincsen, mert mindig eltűnt a családnak az életéből. Tehát amikor mi megfogantunk, és világra szült bennünket, még fogalma sem volt a családnak, hogy hol vagyunk. De még olyannyira, hogy később volt egy férje édesanyánknak, aki már szintén meghalt, és az Andrea a férjén keresztül próbált információt, annak a családján keresztül próbált informálódni, hogy valami fotó, vagy valami legyen róla. Hát a család is meglepődött, hogy a Panikának vannak gyermekei, tehát hogy ők se tudták. Valószínűleg az a férje se tudhattam. Az is nagyobb sejthető, az a vércsoportból, bár sokan mondják, hogy ez nem biztos, hogy így van, de azért nagyjából sejtjük, hogy majdnem biztos, hogy mind a négyünk más apától származik. Tehát az apa keresése az még bonyolultabb. Nekem egy olyan történetem van, hogy amikor én születtem, én 75-ben, akkor a kötszergyárban dolgozott már az édesanyánk, tehát Panni, és akkor abból az időszakból emlékszik az Ilka néni egy szintén ott dolgozó, hogy pontosan mivel foglalkozó, nem tudom, férfire, aki elvileg német származású volt, és abban nagyon szerelmes volt a Panni, de ez az illető egy 2 éven belül meghalt rákban. Valahol Balaton mellett van eltemetve. Tehát elvileg lehet, hogy ahogy beazonosítjuk, lehet, hogy ő az apám, de ezt nem tudhatjuk. Sajnos az apa az nagyon nehéz ilyen szempontból. Tehát lett egy 93 éves nagynéném, tehát igazából mindig szoktam mondani, hogy a Jóistennek azért mindig van humora, hogy így is volt egy nagy családom, így is voltak egyházközségeim, amik szintén felér egy családdal, de hogy még lesz egy harmadik családom is, azt én nem tudtam. A másik, ami szintén nagyon fontos, hogy általában azért az állami gondozottak, azok mindig egyfajta sérülésekkel miatt, meg az, hogy nehezebben tudják feldolgozni ezeket a sebeket, kicsit alább hagyják a dolgaikat. Viszont az, hogy mind a négy jól szituált, normális életét él, az ilyen szempontból ritka. De valahogy a Jóisten ezt így hoztam össze nekünk. Én azt szoktam mondani, hogy ez nem véletlen, hogy az, hogy mindenkinek van foglalkozása, de hogy negyedik testvérjük az pap, az kicsit sokkolta. Jó anyánk odafönt a mennyben azt kapta, úgymond elég tételül, hogy már pedig akkor itt a földön mi újból egymásra találjunk. 40 év után összejöttünk mi. Megtörtént a csoda, ha már úgyis így karácsonyi szempontból beszélgettünk egy kicsit, akkor ez tényleg az életnek az legszebb csodája. Én egyébként mindenkit bíztatok ebben, aki örökbefogadott, hogy ne féljen attól, hogy keressem. Úgy érzem, hogy ez pozitívum. Illetve azok, akiknek meg örökbe van fogadva a gyermek, azok nem jó, ha titkolják. A mai világban egyébként, mációs világban könnyen kibukik, tehát előbb-utóbb rájönnek. Nagyon izgalmas volt egyébként mind a négyünknek különféle az örökbefogadási története, tehát amikor velem kezdem, és akkor megyünk így sorban, én amikor örökbefogadtak, akkor már tudtam, hogy örökbe vagyok fogadva, tehát ez nyílt örökbefogadás volt, tehát én mindvégig tudtam, és tényleg a szüleim nagyon becsületesen, nagy szeretettel neveltek. Utána jön a Zoli, ő mindvégig állami intézetben maradt, bár őt patronálták, de ott is kellő segítséget kapott, ő gyógyszerésznek végzett, és egy gyógyszergyárban dolgozik, és örül a munkájának. Hát ő még egyedül él, hát keresi a társát. Reméljük, hogy meg lesz, mert úgy tudom, hogy van egy barátnő, úgyhogy az majd előbb-utóbb kiderül. Utána jön a Kriszti. A Kriszti az kicsit izgalmasabb volt, mint a mi történetünk, mert ő neki fogalma se volt mindez idáig, hogy örökbefogadott. Tehát amikor a gyámhatóság őt megkereste, akkor őt egy kicsit sokkolt ez a történet. Ráadásul az ő örökbefogadó szülei már meghaltak. És aztán én mondtam a Krisztinek, hogy te Krisztit valami papír, mert nekem is ugye megvannak a papírok, a szüleim ezeket ugye átadták, de neki még azt is eltüntették, de mondtam, hogy olyan nincs, hogy a rokonok közül ne tudják, mert azt mindenképpen tudják, bár pont jó apám mesélte, hogy mint akkor nevelő apám, ismertek olyan anyukát, aki mielőtt örökbe fogadott volna a gyermeket, előtt, hogy a szomszédok is egység párnát hordozott maga alatt, hogy mindenképpen elrejtsem. De erről, hogy kitérek, hogy úgyis kiderült, tehát, hogy ez nem lehet elrejteni. És akkor tényleg megkérdezte a rokonokat, és azok teljesen megdöbbentek, és mondták, hogy elvileg a szüleinek az volt a hagyaték, hogy a Kriszti soha ne tudja meg ezt, hogy örökbe fogadott. És akkor, mikor ő Győrbe bement, és megkérdezték, hogy akarja fölvenni a kapcsolatot, akkor először azt mondta, mert mondta őszintén, hogy nem tudja kezelni ezt a helyzetet. Egyedül volt, tehát ő nem volt, egyedül nevelték őt, és nem volt testvére, és pont a férje, az férje családjától mindig megkapta, hogy ő mennyire egyke. És akkor hát most így, akkor azt mondta nagyon bölcsen az ott lévő munkatárs, hogy még nem, picit üljön le, egy órát gondolkodjon, és utána hozza meg véglegesen a más, hogy akar-e találkozni, vagy nem akar találkozni. És akkor Kriszti leült, átgondolt, és azt mondja, hogy hát mégis milyen ez egy kaland ilyen szempontból, és akkor igent mondott, hogy vele találkozhassunk, ugye Ausztriába kellett kimenni, Bécs mellett egy kis falucskában laknak, és meg volt a találkozó. Tehát ő nem tudta, a szülei eltitkolták, szüleinek hagyatéka az volt a rokonsa, soha ne tudja meg, és így tudta meg. Tehát őt még sokkolta, még hosszú ideig írogatott nekem, hogy most már olyanokat írogat, most már nagyon örül neki, és tényleg nagyon boldog, hogy mi vagyunk, és hát szép lassú folyamat volt, még ez így átment rajta. Andrea meg nagyon izgalmas volt, ő már nagyobb volt, amikor sajnos egy családi veszekedés miatt az apja vágta a fejéhez, hogy de hát te örökbefogadott vagy, és a jó anyád felé viselkedhetnél másképp is. És azt mondja az Andrea, hogy ő mindvégig érezte, hogy vannak jelek, vannak problémák, amik nem stimmelnek. Olyan gyerekkori kép nincsen, ahogy általában egy kisbaba megszületik, ott van a családban, tehát ilyen képekkel ő nem találkozott, míg a többieknek volt. Az is nagyon furcsa volt számára, hogy ha ő bármikor a származásáról, vagy bármilyen kérdéseket föltett, akkor csönd volt. Tehát a családtagoknak is meg volt mondva, hogy nem beszélhetnek róla. Tehát azt mondja, hogy mindvégig érezte, hogy ott valami nem stimmel, nem tudta megfogalmazni, hogy mi, mert nem tudta, de amikor az apja ugye a fejéhez vágtak, ugye nagyon el is költözött akkor otthonról, aztán ugye az apja meghalt, és akkor a anyával elhidegült a kapcsolat, tehát ő nem volt olyan jó kapcsolatban a szüleivel, mint én.
Ennek lehet oka éppen ez a titok?
Valószínűleg igen. Arra gondolok, hogy Andrával mi ebben beszélgetve, hogy gondoljunk bele, hogy a szülőknek, családtagoknak az milyen nehéz, hogy végig egy titkot kell őrizni, és nem beszélhetnek a gyerek előtt. Ez rányomja a bélyegét, és egy gyermek mindig ráérez. Akaraton is észreveszi, hogy én különböző vagyok a szüleimtől. Én ismerek olyat, pont egy olyan fiút ismerek, aki amikor így már nagyobb lett, akkor vett észre, hogy ő teljesen más, mint a szülei. És kiderült, hogy tényleg ő is örökbefogadott. Tehát, hogy elkezdte egyre harciasabb mondani, hogy valami nem stimmel, és akkor megmondták neki végül. Tehát, hogy ez kiderült, hogy a apjának volt egy másik házassága, ahol van egy testvére az Andreának, féltestvére, de ezt se tudta meg, ezt is csak később. Az édesapja meghalt, most már csak az édesanyja él, és akkor ő is úgy volt, hogy mikor mondtam, tehát vannak ilyen dokumentumok, amiket az állami intézetben nekem megvannak. És akkor ő elment az édesanyjához, és az édesanyja egyből levette a polcról azokat a papírokat. Tehát tudta, hogy megvan. És mindvégig ezzel lenni, hogy ezt titokba tartani a gyermekem elől, ha beszéltek volna róla, akkor nem lett volna feszültség, főleg ugye lány és édesanyja között. Mert az apuka az nem volt probléma. Na. Csak ő meg hamarabb ugye, meghalt. És most még él az édesanyjam, 80 év körül van, azt hiszem, és hát most már talán egy kicsit így szelédül, ahogy a Andrea mondja. Én mondtam, hogy hát szívesen elmegyünk hozzá, és akkor elmondjuk, hogy hát ez mégis öröm, hogy mi együtt vagyunk. De mindenképpen ennek ellen mindig azt mondom, hogy azért köszönettel tartozunk, hogy felneveltek, és hogy örökbe fogadtak bennünket. Az, hogy most ezt jól csinálták, vagy rosszul, mindig azt szoktam, hogy kívülről ne ítéljük meg őket sohasem. Mindenki a maga módján próbálja meg jól csinálni. És tényleg nagyon, én fontosnak tartom azt innen látva, hogy tényleg azért tudják és a gyermekek nem baj egy idő után fel vannak készítve, vagy örökbefogadottak. Nekik is sokkal könnyebb így az akadályok átvétele szerintem. Meg ráéreznek a titokra, ráéreznek, hogy valami nem stimmel. Tehát még akkor is, ha ezt nem feltétlenül veszik észre. És a másik pedig az, hogy találkozás. Ez a Andreáék lelkesen hívnak magukhoz mindig, és akkor általában a szüleimet is meghívják. Olyan sűrű lett ilyen szempontból az életem, hogy ugye van a kezdeti családom, ha így lehet fogalmazni, akkor most van az új családom, van a Szent Gellért plébániam, a régi plébániák, úgyhogy néha egy kicsit így besűrűsödik az életem, de ezt tényleg úgy kell elfogadni, hogy a Jóistennek az ajándéka. Azon gondolkodom egyébként mindig ilyenkor, hogy hogy mit akar ebből a jóisten, tehát hogy ez most miért van így. Mert elvileg lehetett volna úgy is, hogy nem. Tehát, hogy nem, sose fogom megtalálni a testvéreimet, és sose fogom megtudni, mi van az édesanyámmal. És így lett egy 93-as nagynénink is, aki szintén ugye azért látogatunk, foglalkozunk velem.
Ő örült, hogy megkerültetek?
Igen, igen, igen. Nagyon izgalmas volt, mert amikor az Andrea mondta, hogy a XY temetkezési vállalkozók, mindegy, elmondhatom végül, és a Mortalis intézte a dolgokat, mondom, hát akkor én azonnal tudok lépni itt, mert itt a plébánián is a Mortalis dolgozik. És akkor még az Andrea azt is mondta, hogy tehát a Szentgeri van eltemetve, akkor onnantól kezdve meg egyből megtaláltam a papírokat, és abba bíztam, hogy ahogy mindig is, hogy megvan a ott lévő telefonszám, ami persze hát belső fórumos, tehát nem szoktuk kiadni, de ott volt a telefonszám, és akkor felhívtam ezt a, akkor a férjezet néven volt, tehát nem derült ki, hogy a Sándor annak Piroskához tartozik, akkor Zsolt vagyok, a Szentgeri plébániáról, és igazából egy magánügy kapcsán keresem, ha segít, ha nem segít, nyugodtan mondhatja, hogy nem, csak hadd kérdezzem meg, és akkor elmondtam, hogy én a Sándor Anna Piroskának vagyok a fia. És akkor oszödék csönd van, és tessék, hát a Sándor Anna Piroskának a fia vagyok, és aztán rájöttem, hogy ez így nagyon nem jó, mert tudom, hogy sokszor idősekkel, telefonon, hívásokkal visszaélnek. Tehát ezt a rádióban nyugodtan elmondom, hogy minden idős ember azért óvatosan válogassa meg, hogy milyen telefonokra ad választ meg információt, mert sokan ki is használhatnák. És aztán találkoztunk, úgy volt, hogy a Mon Parkba találkozunk, és nem jött össze a találkozó, abból adódott, hogy én úgy emlékeztem, hogy fekete bottal lesz, de ő fekete nadrágot mondott, mint kiderült, úgyhogy ennek következtében a sok idős néni között nem tudtuk el, mert fekete botost vártunk. De aztán újból felhívtam, addigra ma hazaérkezett, és akkor végülis a lakásán fogadott bennünket, ma az Andreát is hívtam, hogy ne egyedül menjek, és nagy bátorság volt tőle, hogy fogadott bennünket, de aztán villámgyorsan megbarátkoztunk, és egyből cseréltük az információkat. Hát ő tényleg teljesen meg volt döbbenve, mert az, hogy egy fia van, mert a telefon beszélgetve az, hogy egy fia van, de az, hogy négyen vagyunk, és ő erről semmit nem tud a 93 év alatt, hogy ez hogy csinálta, és akkor mondta, hogy ő keddenként már, minden héten keddenként együtt étkeztek a Mon Parkban a Pannival, vagyis édesanyámmal, mert addigra már ő egyedül volt, tehát elvált ettől a férjétől, aki aztán ő is meghalt.
És mesélt róla valamit, édesanyádról?
Nagyon sok információt megtudtunk. Igazából azt nagyon mondja, hogy így az Ilka néni, hogy az Andrea nagyon hasonlít rá. Tehát amikor főleg a gyerekkori kis fotók vannak, akkor ő az Andrea. Ő nagyon hasonlít rá. Gyerekkori fotók vannak, akkor azok még mindig mondja, hogy hát ez tiszta Pannika. De ugyanúgy mondja rólam is, főleg a szemünk azok az, ami ugyanolyan.
Ilyen szövevényes előélet után hogy jutottál arra, hogy eldöntötted, hogy életedet az Istennek szenteled, pap leszel?
Mondjuk a szövevényes élethez kép egyszerűbb módja volt ennek egy kicsivel, tehát akkor még nem tudtam, hogy a papság mögött még ennyi minden lehet. Alapvetően tényleg imádságos háttérű családból származom. Gyerekkorom óta minisztráltam a Városmajorba, de jártam hittarra. Ott az ott lévő atyák voltak az életemben, Serfőző István atyám, aki azóta meghalt, akkor a Szekendi Ferenc atya szintén már meghalt, de két olyan atya is van, akik még máig is élnek. Az egyik ugye a Lambert Zoltán, aki már 45. éve van ott egy helyen, és ő a családunknak a papja is, tehát a jó anyámék családjának a papja, tehát ő volt az, aki a tehát nagyon jól ismert a családot, és hát engem is jól ismert, mint minisztrás, mint hittanosát. A másik meg, hogy tényleg a Regnumban elkezdtem foglalkozni fiatalokkal. Úgy éreztem, hogy jól csinálom, tehát hogy szeretnek a fiatalok, elfogadnak, tudom őket vezetni. Én egy faipari szakközépiskolában jártam, és ott meg azt láttam, hogy kevesen voltunk vallásosak abban az iskolában, de hogy nagyon nagy igényük van, tehát mindig kérdezgettek. Én azt látom, az emberekben ott van a jó, és csak tényleg egy-két szó kell nekik. Nincs már meg az a normális fórum, ahol megkaphatják, mert a médián keresztül, meg a világon keresztül nem ezt kapják meg, ott egészen más kapnak. De nagyon jókat beszélgettünk. Én érettségi táján elköltöztem otthonról, ez ilyen kamaszkori ilyen lázadásszerűség volt, ez tessék, próbált ki egyedül az életet, és akkor nagyon sok osztálytársam volt nálam. Tehát, hogy nem tudtam már őket hazazavarni, tehát mindenki ott üldögélt nálam, beszélgettünk, ott rajzoltuk a műszaki rajzokat. Én úgy gondolom, hogy főleg az ifjúságnak a területén, de nagyon sok ember felé is, hogy lehet normálisan az egyháznak a tanítását elmondani. Nekem nagyon tetszik az evangéliumban az, amikor Jézus mondja a farizeusok, hogy nem tudjátok, hogy mekkora terheket tesztek ti az emberek nyakára. Én úgy gondolom, ez nem csak a farizeusoknak szól, hanem nekünk papoknak is, hogy néha egy-egy mondatunk mennyire fájhat bizonyos híveknek. Néha egy-egy tanításunk, szavunk, amikor annyira, hogy megértenénk az ő élethelyzetét, kimondjuk, hogy ez erkölcstelen, ez bűnös, ítélkezünk. Jézus ilyet sose csinált. Én sem ítéllek el, azt mondja az asszonynak. Alapvetően pedagógusi pályán szerettem volna akkor tovább menni. Még óvodaképzőbe is jelentkeztem, hogy óvóbácsi lennék, szerettem a kisgyerekeket. Végül is pap lettem. Úgy mentem be a szemináriumba, hogy végülis a pap is pedagógus valamilyen szinten, és talán tudom az emberek felé az evangéliumot, főleg az ifjúság felé, hihetetlenül igényesek. Tanítottam egyházi iskolákban, Nyergesújfalun kezdtem, amit akkor vettek át a szaléziak, akkor a Szent Gellértbe, az LKG-ba. Az a megdöbbentő, azok a fiatal gyerekek hihetetlenül igényesek, tehát igény is akarják tudni, hogy az igen az miért igen, a nem az meg miért nem. És ha ezt hatalmi szóval jelentjük, hogy már pedig ez igen, már pedig ez nem, akkor nem úgy fogadják el az egyház tanítását. De ha megértjük, hogy mögötte az Isten szeretete van, aki aggódik az emberért, ha ezt megértetjük velük, akkor radikális változások lesznek. Tehát akkor úgy szeridülnek meg, mint tényleg a farkasokból bárányok lesznek.
Térve az életednek az elejére, nagyon tisztelem biológiai édesanyádat, aki 4 gyereket megszült, lehet, hogy nem tudta őket fölvállalni, de igenis igen mondott rájuk, hagyta élni. Hagyta, és utána valamilyen szinten biztonságba helyezte őket. Nagyon tisztelem és becsülöm a nevelőszüleidet, akik 1, 2, 3, 4, 5 gyereket összeszedtek, és becsülettel, tisztességgel fölneveltek. Nyilván úgy a többieket is, mint téged.
Igen, félédes testvérek között a kapcsolat, és ugye beszélgettünk így az édesanyánkról. Próbáljuk megérteni az életét, ugye ez számunkra fontos, lehet, hogy kívülállónak kevésbé, próbáljuk megérteni az életét, és azt látjuk, hogy nagyon nehéz életem lehetett abból a szempontból, hogy bár megtartott bennünket, mert abortusz abban az időben volt, tehát el is vetethetett volna legkönnyebben. Megoldódott volna ez a probléma. De mégis vállaltam a rizikót. Tehát elbújt, úgymond a családtagok elől, akkor még élt az édesapjam, és azt számoltuk ki, hogy amikor az Andrea született, akkor már az apuka meghalt. Elvileg a temetésen már az Andrea 3 hetes lehetett benne, vagy 3 hónapos lehetett benne. De nem vették észre. Az Ilka nénivel, amikor az utolsó években keddenként együtt ebédeltek a nővérével, hogy végig titokba tartotta, és mindenkit végig titokba tartotta, hogy ő 4 gyermek édesanyja, ez nagyon furcsa számunkra, hogy ugye az Ilka néni meg ugye mondja, hogy hát ha ő tudta volna, mert ő neki meg nem lehet egy gyermeke, akkor azonos vércsoportja volt a betegség, akkor még nem tudták kezelni vércsoport, volt, és akkor kilöködött volna a baba, meg is mondták neki, hogy nem lehet.
Igen, az
volt. És nem lehetett gyermekük. Hogy ő neki meg nem lehet, és ő mindig azt hitte az Ilka néni, hogy ő hamarabb fog meghalni. De nem, fordítva történt, és végül is ő, az is olyan furcsa, hogy egyedül maradt. Teljesen egyedül. Tehát a férje meghalt, tehát a panniék ugye 4 voltak, csak a háborúban meghalt az egyik testvérük, a másik Ausztráliába került ki, és szintén meghalt család nélkül. Hogy így ketten maradtak ők, és most már ugye 2001-ben meghalt a Panni is, tehát egyedül maradt az Ilka néni. De hogy mindvégig, amíg együtt voltak, hogy erről nem beszélt. Krisztina fogalmazta meg, hogy a legelején, hogy ő nem tud elfogadni egy olyan édesanyját, aki egyszer se nézett felé. De most már megvált. Tehát ez hosszú folyamat. Igazából ez picit, hogy mondjam, az ember életnek a legnehezebb szakasza mindig az, hogy elfogadok és elengedek. És az embert nézem, az, hogy mennyire törékenyek vagyunk. Én úgy gondolom, hogy nekem ez a hivatásomból egy picit adódik, tehát nekem sokkal könnyebb volt. Én inkább azt néztem, hogy mekkora ebbe a meglepetésszerűség, mekkora ebbe az ajándék valójában. A többiekben azért tényleg ott volt, hogy most miért nem foglalkozott úgy velünk. Hogy világra szült bennünket. És például engem 2 éves koromig szoptatott, és le is van írva, hogy kiválóan, jellemzésben, hogy kiválóan, hogy teljesen egészséges vagyok, úgy kerülök be az intézeti rendszerbe, azért ez valamit jelent. Az, hogy bennem az merült föl, hogy van egyszer se volt kíváncsi, hogy mi van velünk, tehát hogy meglesni bennünket, vagy hogy valami ilyesmi, nem tudjuk, mi játszódik. Valószínűleg ezt majd a Mennyországban meg fogjuk beszélni egymás között.
Fal van a múltjával kapcsolatban, hogy akkor ezt megléptem, nem tudok már mit csinálni, fátyolra hagyjuk békén. És ezt annyira bezárta, hogy ezt a falat még az Ilka néni se tudta talán kibontani.
Nem tudjuk, tényleg abszolút nem.
Micsoda fájdalom nem, lehetett azért,
igen. Úgy... Igen, minden ilyen, ugyanezt érzem a másikod, ami ugye ugyanaz a, nem látom különbségnek azt a titkot, amit ő titokba tartott, vagy például az, mint az Andrejának a szülei titokba tartanak. Itt pont a fájdalomnak a része. És egyébként pont ez, hogy ahogy ő korábban ment el, 65 évesen ment el. Tehát ez mindannak a fájdalomnak köszönhető, és ugye gyomorfekéllyel. Az a fájdalom, az ott jelent meg, az a lelki betegség a testen, bahal belem. Ez ennek a része lehetett. És az is izgalmas, hogy végülis vele élve nem találkoztunk, tehát kicsúsztunk az időből. És ezt is kérdeztem így magamtól, meg a Jóistentől, hogy ez miért van. Lehet, hogy nem biztos, hogy jó lett volna, hogy találkozunk. Én azt is elfogadom. Tényleg ez az embereknek, ha ezt megtanulni, elengedni és elfogadni, és más szemmel nézni, így is nagyon sok jó, amit kaptunk. Hát főleg a örökbefogadó szülőkről van szó, hát tényleg őnek is ilyen szempontból tényleg bennünket, mindazötünket fölneveltek, és most is családnak a főügyei rajta vannak, hogy a többi testvéremnek az életét azért kísérik, segítik az unokákat, sőt, most már van dédunoka is, de hogy még most is 75 évesen mennek és leutaznak vidékre, visznek pokrócot, meg egyéb dolgokat, az mindig így csodálatra méltó.
Hogy vezetett az Isten téged, akár a testvérek megtalálásában, akár az édesanyád kiderítésében, akár a nevelőszülőkkel való kapcsolatodban, akkor te egy igen szeretett gyermeke vagy az Istennek, és talán ez is okozta, hogy pap lettél, és jó pap lett.
Igazából, bevallom őszintén, nekem is ez van. Minden kérdés mögött az egyik válasz az, hogy miért szeret ennyire a Jóisten? Hát valami terve van másokat is az Isten szeretetére vezessek. Papi elmondottam pont ez, hogy szeretet az Isten. Ezt látom, ez a legfontosabb evangéliumi hirdetés, hogy az ember értse meg, hogy bármilyen körülmények között van bárki is, az Isten az szeret. És ha ma úgyis karácsonyról van szó, az Isten mindannyiunkért megtestesült. Nem válogatott, tehát ott benne volt bűnös, örökbefogadott, nem örökbefogadott, elhagyta a gyermekeit. Jó is a mondat, hogy mindenkit örökbefogadott, mert ugye az Isten gyermekségnek a kegyelme a keresztség által, mi valamennyien örökbe lettünk fogadva a jó Isten számára. Ráadásul örökre örökbefogadottak, és ez így nagyon szép.
A titok foglyai karácsonyi beszélgetést hallhattak Bakos Zsolt atyával. Műsorszerkesztő Kovács Ferenc és Trell Mária volt.